Az van, hogy én azt láttam a bíróságokon is, hogy ott például van egy gyakorlat. Kiskorú veszélyeztetésért általában 1-1.5 évet adunk felfüggesztve. És hogyha kialakul egy ilyen gyakorlat, akkor ez az, amit követnek. És akkor meg nagyon sokszor hangzott el az, sok bírótól hallottam azt, hogy hát, hogy közben megoldódott a helyzet, mert a gyereket kiemelték a családból. Jelezném, ez nem megoldás egyébként, de mondjuk ezt sokszor hallottam. Meg azt, hogy büntetlen előélet, és akkor ezt figyelembe kell venni. És akkor én hiába mondom egy jogásznak, szociológusként, hogy de hát figyelj, hogy lehet a büntetlen előéletet enyhítő körülményként értékelni, amikor látod, hogy 10 éven keresztül folyamatosan bántalmazta. Ez nem egy egyszeri eset, de a jogszabályok szerint ő büntetlen előéletű, és neki azt enyhítőként kell akkor figyelembe vennie. Úgyhogy itt nagyon elválik a jog és a való világ. És ezeknél az eseteknél nagyon szembetűnő.
Van egy kisfiú, aki még be sem tölti a 3. életévét, és mentőhelikopterrel kell kórházba szállítani, mert állítólag elesett otthon. A kórház megteszi a feljelentést, a nyomozást mégis megszünteti a rendőrség, majd 1,5 évvel később az óvoda jelzi, hogy szabályos köralakú égési sérülések vannak a kisfiú testén. Ez az a pont, és akkor megint kórházba kerül a kisfiú, ez az a pont, amikor már a gyermekvédelmi jelzőrendszer is úgy érzékeli, hogy itt családon belüli bántalmazással állnak szemben, de közben ugye 1,5 év telt el. Ez az egyik olyan ügy, amivel dr. Solt Ágnes foglalkozott. 2015 és 2020 között több mint 1000 ilyen esetet néztél meg és vizsgáltál meg alaposan, mert ugye azt tudjuk, hogy a Hintalovon gyermekjogi jelentéséből is kiderült, hogy sajnos tavaly is, mint ahogy az előző években is, a gyerekeket a legtöbb bántalmazás a saját családjukon belül éri. Ezúton szeretnélek köszönteni itt a Szabad Európa podcastjában, a Selfie-ben dr. Solt Ágnest, az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársát.
Köszönöm szépen, szervusz, sziasztok!
Ugye több mint 1000 esetet néztél át. Nem biztos, hogy mindegyik ügynek tudod, vagy emlékszel a végére, vagy egyáltalán feltárták a végét, de hogy erre a kisfiúra esetleg emlékszel-e, hogy aztán hogy záródott az ő ügye?
Hát őt kiemelték a családból. De hát nagyon sokára, meg ott abban a családban ráadásul úgy volt, hogy már voltak nevelésbe vett gyerekek, a kicsiket nem vették nevelésbe, aki pedig már felnőtt, nem is tartotta a szülőkkel a kapcsolatot, tehát azért ott az egy nagyon... És az a baj, hogy nem csak ez az egy eset volt, de ez is egy ilyen nagyon, nagyon nem tudom, hát kinek, hogy bicskanyitogató vagy szívszorító, de leginkább mindkettő eset volt, amikor egyszerűen azzal kellett kívülről olvasva szembesülnöm, hogy nem értem, hogy hogyan fordulhat például az elő, hogyha be van bizonyítva, hogy az egyik gyereket brutálisan bántalmazzák, akkor a testvéreit nem emelik ki, vagy még csak védelembe sincsenek véve. Miért van az, hogyha azt odáig eljutottunk, hogyha egy gyereknek végig kell nézni, hogy az anyját verik, akkor az kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt is azonnal megvalósít az a kapcsolati erőszak, tehát ez tudomásul van véve, de az nem számít kiskorú veszélyeztetésnek, hogyha a testvérét verik az orra előtt, akkor őt nem veszélyezteti. Tehát hogy a gyakorlatban az, hogyha jó, engem rám nem emeltkezett az anyám vagy az apám, de rendszeresen végignézem, hogy félholtra veri a testvéremet, akkor az, mondjuk ha ketten vannak testvérek, akkor az nem két rendbeli kiskorú veszélyeztetés, hanem csak egy rendbeli. Szóval ilyen nagyon sok ilyen súlyos hiátussal van tele a rendszer. Vagy például, hogy egy utolsót mondjak, a magzati életvédelme az van, de a 12. terhességi hetet követően, de akkor még nem védik a gyereket. Csak az, hogy nem lehet elvetetni, hogyha valami komplikáció, vagy valami egyéni körülmény nincsen. Tehát, hogy alapesetben 13. héttől a magzat tehát meg fog születni, a terhesség védve van. Már olyan értelemben, hogy nem lehet elvetetni a gyereket. De egyébként semmilyen szankciót nem lehet azzal az anyával szemben használni, aki folyamatosan veszélyezteti a gyerekét a saját életformája, életmódja következtében, és egy életre maradandó károsodást okoz a magzatában, aki aztán meg fog születni. És ugyanígy nem lehet semmit tenni, vagy nagyon kevés esélyük van arra, hogyha valaki egy eltitkolt terhessége van, és egy nem kívánt terhesség, és nem akarja azt a gyereket, akkor megelőzni azt, hogy aztán az újszülött ellátatlanság, vagy emberős következtében meghaljon. Mert hiába tudják a szakemberek, hiába mondja a gyerekorvos, vagy a családsegítő, hogy figyelj, terhes vagy, menj be vizsgálatra, milyen lehetőségeid vannak. Ha ő azt mondja, hogy nem vagyok terhes, és akkor nem lehet őt kényszeríteni semmire. Szóval ez is egy ilyen nagyon... Hogy a kiskorú veszélyeztetés az 0 éves kortól, a születés pillanatától megállapítható korában, nem. Pedig van.
Mit tud ez ellen tenni? Akár a gyermekvédelem, vagy amivel inkább foglalkozol, talán a bűnöldözés, az igazságszolgáltatás. Mit láttál ezekben az esetekben? Volt-e valamilyen, hát nem is tudom, szabályszerűség, ami alapján levonhattál valamilyen következtetést, hogy mind kéne változtatni?
Hát ez egy iszonyú nagy téma, és rengeteg minden van benne, rengeteg sebből vérzik az egész rendszer, és nagyon sok összetevős, és ráadásul az ország területén nagyon nagy a minőségi eltérés, illetve az infrastruktúráltság, a szolgáltatások elérhetősége, úgyhogy nagyon nagy különbségek vannak. Ahogyan felépül ez a rendszer, az első nagyon fontos pont az a jelzőrendszer, akinek kötelessége jelezni, hogyha a gyermek veszélyeztetettségét észleli. A jelzőrendszerben mindenki beletartozik gyakorlatilag, aki gyerekekkel foglalkozik, védőnő, gyerekorvos, pedagógusok, köznevelésben, közoktatásban dolgozók, illetve egy csomó hatósági személy is, tehát a rendőrség, bíróság, ügyészség, mind a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a része, illetve a tagjai. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy ők jelezzenek, hogyha veszélyeztetettséget észlelnek. Ehhez az kell, hogy ők észleljék a veszélyeztetettséget, és tudják azt, hogy mikor kell jelezniük, mert ezzel is vannak problémák. A következő lépcsőfok az a gyerekvédelem, az alapellátás, a gyerekjóléti központok, családsegítő központok, szociális központok, akik a jelzéssel foglalkoznak, illetve intézkednek. Az intézkedés azt jelenti, hogy megvizsgálják az esetet, beszélnek a gyerekkel, a szüleivel, a jelzéstévővel, és megnézik, hogy mit lehet tenni. Ha kisebb probléma van, akkor alapellátáson belül kezelik az esetet. Ez azt jelenti, hogy van egy családsegítő, aki foglalkozik a családdal, ez egy önkéntes kapcsolat, segít a szülőknek abban, hogyha valami nevelési kérdésük van, elmondja azt, hogy mit szerezzenek esetleg be, hogyha valami hiányzik a gyerek egészséges neveltetéséhez. De van olyan, akivel nem lehet együttműködni, vagy nem szeretné, de közben a gyereke veszélyben van, akkor van az, hogy ez már egy hatósági beavatkozást igényel, amikor megállapítják azt, hogy veszélyeztetett a gyerek, és védelembe kell venni. A védelembe vételi eljárást követően egy kötelező együttműködés van a család és a családsegítő között, amelynek a során magatartási szabályokat hoznak, és lefektetnek, és bizonyos időközönként felülvizsgálják, hogy megfelelnek-e ezeknek a magatartási szabályoknak, környezettanulmányt készítenek, és nyomon követik a családot. És hogyha továbbra is azt észlelik, hogy gyerek veszélyeztetett, akkor a következő lépés az, hogy ideiglenes hatállyal nevelésbe veszik, tehát kiemelik a családból a gyereket. Akkor lehet nevelőszülőkhöz, hivatásos nevelőszülőkhöz, hogyha kicsi, akkor kötelező oda elhelyezni, vagy gyerek otthonokba, lakás otthonokba. Ez már egy nagyon drasztikus lépés, és sok szempontból szerencsétlen, de sajnos nagyon sok esetben ez az egyetlen járható út. És akkor az egész gyerekvédelmet követi igazából, amikor már tényleg nincs mit tenni, és bűncselekmény történik, illetve a gyerekbántalmazás mondjuk olyan méretű, ami már a törvényben ütközik, és büntetni hivatott a törvény, akkor van az, hogy büntető eljárás indul. Most így elmondtam azt, hogy elméletben mi történik. hát a gyakorlat az meg nyilván az elmélettel valamennyire együtt párhuzamosan halad, de hát azért nagyon-nagyon sok hiányosság van. Egy büntetőjárás egyébként, büntetőjárás során az általában egy ilyen 3-1-3 éves folyamat szokott lenni, mondjuk a kiskorú veszélyeztetése esetében, amely ügyek tartalmazzák a gyerekbántalmazásokat, és hát ez hosszú. Tehát az a helyzet, hogy ez alatt az időtartam alatt nem jellemző az, hogy letartóztatják a bántalmazót, tehát végig egy helyen maradnak. Az eljárások pedig ugye a nyomozási szakasszal kezdődnek, és aztán a bírósági szakasszal folytatódnak. Itt nagyon sok meghallgatás van, ami a gyereket érinti, és hát ezek nem szokták jól érinteni, mert mint hogy kifejezetten megterhelőek és újra traumatizálók a gyakorlatban, még akkor is, hogyha jól és szakember végzi, még akkor is nagyon megerőltetőek a gyerek számára, illetve a bántalmazottak számára, mert hogy a gyerekbántalmazás az nagyon sokszor együtt jár az anya bántalmazásával is.
Tehát azt mondod, hogy az áldozat gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megérkezik a jelzés, vagy elkezd vele foglalkozni a rendőrség is akár, illetve aztán később a bíróság, még mindig a bántalmazójával kell, hogy együtt éljen, és közben őt rendszeresen nagyon sokszor kihallgatják újra és újra.
Igen, szóval ez egy nagyon nehéz szakasz. Azt hiszem, hogy ez a legveszélyesebb az egész történetben.
Fel amikor szokták adni ilyenkor? Tehát, hogy így azt mondják, előfordul, hogy jó, inkább visszavonok mindent.
Igen. Hát meg az, hogy nem tesz több vallomást. Visszavonni már nem tudja, de egyszerűen nem működik együtt tovább a hatóságokkal. Sokszor a felnőttek sem, mert őket is borzasztóan megterheli, de a gyerekeknél nagyon sok jegyzőkönyvet olvastam, ami azzal végződött, hogy sírva rohant ki, hogy bebújt az asztal alá, hogy kérdezgette, hogy mikor lesz vége, és ennek ellenére hallgatták, tehát nagyon sok ilyen rémtörténet van. Ez egy nagyon nehéz szakasz, mert másik oldalról meg a bántalmazó ellen akkor áll föl először a bántalmazott, és akkor kerülnek ebben a szakaszban ténylegesen egymással szemben. És hát folyamatos fenyegetettségben vannak nagyon sokszor ezek az emberek továbbra is, hiszen a bántalmazó ott van velük. Az esetek nagy százalékában a gyerekeket emelik ki a családból, és nem a bántalmazót, amennyiben a kiemelés nyilván a bántalmazó esetében lehet a távoltartás, illetve lehet a büntetés végrehajtási intézet bezárás, tehát a szabadságvesztés büntetés. De mondjuk 2020-ban az eseteknek a 82%-ában nem került börtönbe a bántalmazó, annak ellenére, hogy akár éveken keresztül sok gyereket nagyon drasztikusan bántalmazott.
Mert megúszta egy felfüggesztettel.
Maximum felfüggesztettet, igen, kapnak jellemzően. Nagyon diszfunkcionális sem működik ez a rendszer ebből a szempontból, mert hogy a gyerekeket sokkal nagyobb arányban emelik ki, mint ahogy az elkövetőt. És hát nyilván egy közegéből kiszakított gyerek, még ha adott esetben ott nagyobb biztonságban van, azért rengeteg kapcsolatát veszíti el. Ez még akkor is egy traumatizáló dolog egy gyerek életében, hogyha valóban nem volt más megoldás, mint az ő kiemelése.
Illetve az ügyek, nem is tudom, 85%-ában, már mint azon ügyek 85%-ában, amiket te megvizsgáltál és alaposan átnéztél, azt tapasztaltad, hogy éveken át húzódott a bántalmazás, amíg történt valami. Miért ilyen lassú ez az egész? Miért nem kicsit gyerekbarátabb ez a rendszer?
Iszonyú összetett az a baj. Tehát, hogy ott kezdődik, hogy mondjuk a tanár észlel egy kisgyereken bántalmazás nyomot. Megkérdezi a gyerektől, hogy mi történt veled. Lehet, hogy a gyerek először még elmondja, hogy az történt, hogy az édesanyám felemelt a fülemnél fogva, és ezért van zúzódás, de mondjuk nem valószínű, hanem valami mást fog mondani. Azért is, mert ha nem feltétlen alakult ki a bizalmi kapcsolat a tanárral, akkor nyilván egy ilyen nagyon, nagyon szégyentelés, félelmet, érzéseket keltő dolgot nem mond el neki, vagy azért, mert egyszerűen meg lett neki mondva, hogy nem mondjon semmit. De ha először mondja is, akkor mi történik? Akkor a tanár jelzést tesz, jó esetben jelzést tesz, és akkor a következő az, hogy nagyon sokszor láttam azt, hogy a családsegítő akkor az anyát szembesíti azzal, mondjuk jelen esetben, hogy hát, hogy mit tett. És az anya megmegy a gyerekéhez, hogy te mit csinálsz? Te el akarsz innen kerülni? Gyerekotthonba akarsz menni? Nevelőintézetbe akarsz menni? Mit csinálsz? Te ellenem beszélsz? Ilyeneket mond a szervisznek otthonról. Kész, a gyerek soha többet nem mond semmit. Tehát ez az egyik, hogy a gyerek részéről mennyire van meg az együttműködés, vagy mennyire nyitott és bízik azokban az emberekben, akik őt segíteni tudnák. Ez nem mindig van. A másik oldal, hogy mondjuk egy jelzőrendszeri tag mikor tesz jelzést. Ugye mondjuk egy kisebb településről beszélünk, akkor hiába névtelen jelzést tesz, mindenki fogja tudni, hogyha az iskolából érkezett, és azért, mert nem tudom én, meglátták azt a bántalmazás nyomot, akkor vajon kitette? Hát nem nehéz kitalálni. Tehát egyrészt nincsenek megvédve azok az emberek sem, akik a jelzés megtételére kötelezettek, hogyha erőszakos a bántalmazó. Másrészt meg nagyon sokszor fordul elő, hogy egyedül marad egy jelzéstevő. Tehát, hogy a tanár azt mondja, hogy ő látja, és folyamatosan látja, de közben a gyerekorvos meg azt mondja, hogy ő nem látott semmit, és minden védőoltásra megjelenik, a szülő és teljesen semmit nem észlelt, a védőnő megint azt mondja, hogy ő a gyereket megkérdezte, és azt mondta, hogy nem bántja az anyukája például. Akkor innentől fogva sokszor van az, hogy az a jelzőrendszeri tag, aki a jelzést tette, végülis ő kerül egy nagyon negatív szerepbe. És azért ők nincsenek jó helyzetben. Tehát mondjuk, hogyha a gyerekvédelmi rendszert nézem, és hogy kik dolgoznak a gyerekekkel, milyen körülmények között dolgoznak, milyen a megbecsültségük, milyen hátterük van, hogyan tudnak megélni, nem ők a legerősebb láncszem. Tisztelet a kivételnek, illetve nem csak tisztelet, hanem ezek az emberek, akik tényleg hosszú időtást csinálják, ezt nem lehet másképp, mint elhivatottságból. És igazából, hogyha történik egy gyerek megmentés, akkor az nem a rendszer egészen jó működések a következtében szokott történni, hanem mert van egy olyan gyerekvédelmi dolgozó, aki végigvisz mindent, és nem érdekli semmi. De hogy nagyon sok esetben viszont az látszik, hogy azok a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, akik a közelükben vannak, ők nem elég erősek ahhoz, hogy egyrészt ezt összefújjanak egymással, nincs meg ez valahogy. Mert hogyha odaállna egymás mellé a gyerekkoros, a védőnő, a pedagógus, a nem tudom, iskola, rendőr, ha van akárki, és mindegyik azt mondaná, hogy én tudom, én láttam, én ezt a kísérlet láttam, én láttam, hogy múltkor hogy üvöltött vele az utcán, én láttam, hogy hallottam, hogy felügyelet nélkül maradt egész hétvégére a gyerek, tehát hogyha mindenki ezt a pici-pici gyanúját, vagy nem is olyan pici gyanúját egymás mellé tenné, akkor a rendőrség tudna mit kezdeni a nyomozati anyagban ezzel, és megalapozott vádra tudná javasolni az ügyész felé. Viszont, hogyha egy vallomás van, és közben mondjuk ott vannak a szülők, vagy az anya, aki azt mondja, hogy ilyen nem történt, ott van a gyerek, aki nem tesz vallomást, vagy az anya mellett tesz vallomást, mert összezár a család, akkor azért nem nagyon tud mit csinálni egy jelzőrendszeri tag. De ahogy visszatérek a kérdésedre, hogy miért van az, hogy ilyen hosszú ideig maradnak ezek a brutális esetek, mert egyébként én kifejezetten azokat néztem, amik nem arról szól, hogy egy-két pofont kapott a gyerek. Arról van szó, hogy nagyon durva erőszakban jellemzően valamilyen szer befolyása alatt álló szülő, tehát vagy alkoholizáló életmódot folytat, vagy droghatása alatt van, vagy valami egyéb mentális betegséggel küzd, és a gyerek hosszú időn keresztül rengeteg mérget kap igazából ebből a környezetből. És nem az a legjellemzőbb, hogy egyáltalán nem tud róla senki a segítő szakemberek közül, hanem igenis tudnak. Megtörtént a jelzés már legalább egy esetben. Sokszor védelembe vannak véve ezek a gyerekek, de nagyon sok esetben ez egy ilyen elég kiüresedett intézmény, különösen a rosszabb infrastruktúrájú településeken, kis településeken, szórmány. Így van, tehát, hogy nincs elég szakember, hiába van védelembe véve, hogyha nincsen olyan család gondozást végző személy, aki valódi gondozást végez, hogyha nincsen a környezetében olyan, aki újra és újra megteszi a jelzést, hogy megint láttam, még mindig ez van, már megint éhes, mert megint elaludt az órán. Emiatt van igazából az, hogy nagyon hosszan maradnak rejtve ezek az esetek. És hát én ugye azokkal tudok szembesülni, amik egy ideig rejtve voltak, de aztán napvilágra kerültek, de ennél jóval több az olyan eset, ami soha nem derül ki.
Igen, ezt írtad is, ugye, hogy a látencia magas lehet, és hogy ez nem arra utal, hogy jól működik a rendszer valószínűleg, de hogy mi miatt lehet ez a látencia szerinted? Pont ezek miatt, mert hogy azt látják, hogy a rendszer nem biztos, hogy megvédi őket, akkor, hogyha mondjuk kérik a segítségüket, vagy miért?
Tehát ott kezdődik, hogy erről nagyon nehéz beszélni. Azt is nagyon nehéz vállalni, hogy az én családom rossz, vagy hogy bántanak engem.
Különben, bocsánat, hogy közbeszólok, lehet, hogy nagyon buta kérdés, de a gyereknek mindenképpen kell róla beszélni, tehát, hogy anélkül így nem tudnak vádat emelni, nem tudom, az elkövető ellen. A gyereknek mindenképpen tanúvallomást kell tennie.
Hát elméletileg van rá mód, hogy ne tegyen tanúvallomást, tehát hogyha egyéb bizonyítékok által kellően alátámasztható, akkor nem kell meghallgatni a gyereket, de ez nem szokott előfordulni. Az a kívánalom egyébként, hogy lehetőleg egyszer történje meg a meghallgatás, és azt követően ne, de ez se szokott teljesülni, és ráadásul különösen az ilyen szexuális erőszakkal párosuló eseteknél van a legtöbbszöri meghallgatások, tehát itt nagyon sokszor hallgatják meg a gyerekeket ilyen esetekben.
De miért nem hisznek nekik, vagy miért?
Nem tudom, tényleg nem tudom. Tehát láttam ezeket az iratokat, és nem értem, hogy miért kell folytatólag kihallgatni újra és újra a gyereket, hogy több pszichológusi véleményt kell beszerezni. Ezek olyan súlyos bűncselekmények már, tehát ezek mögött, mert szexuális erőszak van, akkor azért ott kemény éveket kapnak az elkövetők, amennyiben bebizonyosodik, és a kellő alátámasztottság miatt. Mert ugye nem mindenkinek az az elsődleges szempont, hogy a gyermek jóléte megmaradjon. Az igazságszolgáltatásban az a lényeg, hogy kiderüljön az igazság, hogy a jogszabályoknak megfelelően be lehessen bizonyítani, és ott sajnos a gyermeki jogok védelme, akármit is mondanak, a gyakorlatban háttérbe szorul. Tisztelet a kivételnek, vagy nyilván vannak egyedi esetek, én most a nagy számokról beszélek.
Illetve azt is írtad az egyik ilyen tanulmányodban, hogy kicsit az sem a gyermekvédelem, vagyis hát a hatékony gyermekbántalmazás elleni küzdelem lehajtja a vizet, hogy ahogy működik mondjuk az eredmény, nem is tudom, értékelés a rendőrségen, akár vagy az ügyészségen, erről egy kicsit tudnál beszélni.
Igen, tehát most elkezdtem azt, hogy már a gyerek oldaláról nehéz, vagy már elindulni az ügynek nehéz az, hogy egyáltalán beszélni tudjon róla, vagy beszél róla, és akkor ez még csak az áldozatot jelenti, tehát ott tartok, hogy az áldozatnak is nehéz, a környezetének is nehéz, a jelzőrendszeri tagoknak is nehéz, amiatt, hogy utána tanúskodniuk kell, állandóan meg lesz kérdőjelezve a szavuk, mindig van egy tagadás, egy állítással ellenben, ami miatt ezek az ügyek nagyon nehezek, ráadásul nagyon sokszor fordul elő, hogy egy idő után nem tesznek vallomást, mert belefáradnak a tanúk. Aztán, hogyha tovább lépünk, akkor a rendőrség, a nyomozóhatóság azért nem szereti ezeket az ügyeket, azért nagyon kényesek, mert nehezen bizonyíthatóak attól, hogy jellemzően nincsen szemtanú, vagy kevés, vagy a vallomások, ez az egy állítás, egy tagadás egymással ellentétben vannak, úgyhogy nehéz ezeket bizonyítani, ráadásul ugye az van, hogy nagyon sok esetben visszakoznak egy idő után, jó, akkor inkább nem akar semmit. Nagyon sokszor van az is, hogy azért gondolják meg magukat, mert mondjuk, hogyha az apa a terrorban tartja a családot, van egy ilyen helyzet, akkor először összeszedi magát, és mondjuk feljelentést tesz, de azt követően szembesül azzal, hogy a gyerekvédelem azonnal megszállja a családot, és azt mondják, hogy ha nem távolítja el a bántalmazót, vagy nem megy el a bántalmazó, akkor kiemelik a családból a gyerekeket. Tőle is. Szóval, hogy például ez is ott van, hogy egy anyának egyáltalán nem egyértelmű, hogyha a gyerekét meg akarja védeni, akkor mit csináljon. Mert lehet, hogy rosszat tesz azzal magának, tehát egyszerűen kiveszik a gyerekeket a családból, mert amíg nincsen bebizonyítva, hogy az megtörtént, ez a bántalmazás, addig sok esetben a gyerekvédelem is azt mondja, hogy nem tud mit tenni, tehát hogy csak azt tudja tenni, hogy a gyereket megpróbálja kiemelni, meg a nyomozóhatóság is azt tudja tenni, meg mindenki, hogy megvárják, amíg bebizonyosodik, hogy az apa bántalmazó, mert amíg nem bizonyosodott be, addig ezt nem lehet, mert ugye ez áltatlanság vélelme. Szóval a nyomozóhatóságnak nehéz a dolga, nehéz a bizonyítás. Ők végül is akkor hosszú idő alatt bebizonyítanak, azt gondolják, hogy megalapozottan tudnak bizonyítani valamit. Ugye náluk a felderítettségi ráta a lényeg. Minél több bűncselekményt felderítetnek, annál jobb az ő munkájuk, annál jobban vannak megítélve. De ha ezek az ügyek nincsenek eléggé, nem tudják eléggé bizonyítani, ez a felderítettségi rátát nem javítja, sőt. A következő lépés, hogy ugye az ügyészség ügyésznek odaadják, hogy vigye vádra. Az ügyészségnek a sikeres munkájának a teljesítményének a mutatója az a vád eredményességi ráta. Ami azt jelenti, hogy neki az az érdeke, akkor dolgozik jól, hogyha az, amit ő vádra visz, azokat az ügyeket a bíróság elítéli. Tehát az ügyésznek az a jól felfogott érdeke, hogy akkor vigyen vádra egy ügyet, hogyha egészen biztos lehet abban, hogy a bíró végül úgy fog dönteni, hogy elítélés. És emiatt nagyon sokszor fordul elő, hogy a rendőrséghez még visszatolják ezeket az ügyeket, hogy még egy kicsit nyomozgasd, még egyszer hallgasd ki, kérdezd meg tőle ezt, azt, stb. Tehát a nyomozati szak ezért el is húzódik, és emiatt van az, hogy nem szeretik igazából. Tehát, hogy nem az, hogy nem szeretik, hanem rosszul mondom, ezek a hatóságok gyakorlatilag, hogyha a teljesítmény értékelési rendszerüket nézzük, akkor összességében ellenérdekeltek abban, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkoznak egyszerűen a természete miatt, amiatt, hogy nehezen bizonyítható, hogy a jogszabályi keretekbe ez a nehezen ágyazható be a valóság. Tehát az, hogy amíg az eljárás tart, és ott vannak a bántalmazók és a bántalmazottak együtt, azzal nem tud mit kezdeni a helyzet. Nem, a jogszabályok nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy de figyelj, meg van fenyegetve, csinálj valamit, tartóztasd le, mert nem teheti letartóztatásba, mert nem tudom én, nem felelnek meg azoknak a körülményeknek, de egyszerűen nagyon nehéz ezekkel az esetekkel mit kezdeni. És azért is beszélek ilyen szertágazóan, vagy nem eléggé összefüggően, mert egyszerűen minden egyes szegletéről lehetne beszélni, és kellene is beszélni nagyon sokat, mert minden oldalról nincs eléggé megtámogatva, tehát nagyon összetett, komplex ennek a pszichológiai része is, a társadalmi együttműködés lenne szükséges, változni kéne a megítélésnek, a szociális ellátórendszernek, mert ugye ráadásul beszélünk ilyen nagyon fájdalmas gyerekbántalmazásos esetekről, amik szívet tépőek és szívszaggatóak, de hogy egyébként ezen túlmenően, hogyha nem működik jól a gyerekvédelem és a szociális ellátórendszer, akkor ezekből a gyerekekből aztán deviáns felnőttek válnak nagyon nagy valószínűséggel, és a kriminalizálódás valószínűsége nagyon magas.
Tehát önmaguk is elkövetővé válnak.
Sokkal nagyobb arányban válnak elkövetővé. Tehát egyrészt van a családi minta. Az, hogy ő tovább viszi azt, hogy mi történt vele gyerekkorában, akár áldozatként, felnőtt korában is, tehát választ egy bántalmazó partnert, akár a gyerekeihez azt a mintát fogja akaratlanul tovább vinni, amit ő kapott. Ez sajnos így működünk, hogy mintakövetők vagyunk gyerekkorunkban, belénk épül, és borzasztó kemény munka kell ahhoz, és tudatos fejlesztés, hogy a rossz mintákat leépítsük magunkban. És azért ezek, akikről most beszélünk meg, ezek ebben a közegben élő emberek, az nagyon kevéssé vannak abban a helyzetben, hogy még az önfejlesztéssel foglalkozzanak, mert nagyon sokszor egzisztenciális problémákkal küzdenek, és egyáltalán alulképzettek minden szempontból sok esetben. Egyébként azért róluk beszélünk most, mert őket ítélik el végül gyerekbántalmazásért, mert ugye van az a másik rész, amit végképp látenciában marad, ahol az elkövetőre egyáltalán nem ez igaz, amit mondtam most, hanem kifejezetten az ellentét, egy nagyon megbecsült, jó társadalmi státuszban levő, tanult, jó érdekérvényesítő erővel, meggyőző erővel bíró valaki. Ezekben az esetekben meg aztán tényleg esélytelen az, hogy bármi történjen, egy ilyen eljárás el sem indul, mert egyértelmű, hogy nem lehet majd bizonyítani, vagy tehát nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen eset van, ahol annak ellenére, hogy egy ilyen erős, és most olyan értelemben értem az erőset, hogy jó érdekérvényesítő potentát nem nagyon tud bántalmazóként bekerülni a rendszerbe, mert legyőzi azt.
Mondtad már, hogy nagyon sokszor ugye felfüggesztettel megúszszák az elkövetők, miközben azt írod az egyik tanulmányban, hogy szigorodnak más esetekben legalábbis a büntetőtételek, de ezekben, tehát hogy pont az egyik legsúlyosabb vagy legérzékenyebb esetekben, tehát a gyerekbántalmazásos esetekben miért nem?
Ez a helyzet, hogy minden más tényleg szigorodik, a büntetőpolitika szigorodik folyamatosan, nőnek a büntetési tételek, a börtönben rengetegen vannak most teljes a telítettség, és tényleg az van, hogy nagyon komoly büntetéseket osztogatnak egyes bűncselekményekért, és közben a kiskorú veszélyeztetésért és a kapcsolati erőszakért. Ez a fajta változás, ez nem jellemző, ez a szigorodás, sőt, az látszott, hogy 2015-ben néztem, és 2020-ban, és a kettő között enyhült a büntetés kiszabási gyakorlat. Annak ellenére enyhült egyébként, hogy a kiskorú veszélyeztetésénél a büntetési tétel az 1-5 évig terjedő, ha pedig halmazatban áll kapcsolati erőszakkal, ami általában párkapcsolati erőszak szokott lenni, és ugye azt jelenti, hogy nem csak a gyereket, hanem az anyát is, vagy nem csak az anyát, hanem a gyereket is bántalmazza az elkövető. Ezekben az esetekben a büntetési tétel felső határa 7,5 év. És akkor van az a középmérték szabály a bíróságban, a mérlegelésnél, hogy alapvetően a középmértékből indulunk ki. Ami ugye ezekben az esetekben 2,5-3 és fél év lenne, amit már nem lehet felfüggeszteni, mert csak 2 évig bezárólag lehet egy szabadságvesztést felfüggeszteni. Ennek ellenére az van mégis, hogy a 82%-uk mondjuk 2020-ban maximum felfüggesztett szabadságvesztést kapott, ami azt jelenti, hogy még a középmértéket sem éri el. És úgy, hogy például 15-ben az esete jóval nagyobb részében hiába volt bizonyítva a kapcsolati erőszak, tehát hogy az anyát is mondjuk bántalmazta az elkövető, és azért mondok mindig anyát, mert az esetek közel 100%-ában ez nem az apa, hanem az anya volt. 2 esetben volt az apa, mind a 2 esetben az apa valamilyen mentális betegséggel vagy fogyatékossággal élt, és ezért ő volt a gyengébbik, akit bántalmazni lehetett. Kapcsolati erőszak és a kiskorú veszélyeztetése együttélését sokkal nagyobb arányban állapították már meg 2020-ban, tehát 15-ben még alig-alig fordult elő, 2020-ban már az esetek 80%-ában, amikor bizonyított volt a kapcsolati erőszak, meg is állapították, tehát a büntetési tétellel emelkednie kellett volna. Sokkal több ilyen ügy volt, és ennek ellenére enyhült a büntetés kiszabási gyakorlat. Az van, hogy én azt láttam a bíróságokon is, hogy ott például van egy gyakorlat. Kiskorú veszélyeztetésért általában 1-1,5 évet adunk felfüggesztve. És hogyha kialakul egy ilyen gyakorlat, akkor ez az, amit követnek. És akkor meg nagyon sokszor hangzott el az, sok bírótól hallottam azt, hogy hogy közben megoldódott a helyzet, mert a gyereket kiemelték a családból. Jelezném, ez nem megoldás egyébként, de mondjuk ezt sokszor hallottam. Meg azt, hogy büntetlen előélet, és akkor ezt figyelembe kell venni. És akkor én hiába mondom egy jogásznak, szociológusként, hogy de figyelj, hogy lehet a büntetlen előéletet enyhítő körülményként értékelni, amikor látod, hogy 10 éven keresztül folyamatosan bántalmazta. Ez nem egy egyszeri eset, de a jogszabályok szerint ő büntetlen előéletű, és neki azt enyhítőként kell akkor figyelembe vennie. Úgyhogy itt nagyon elválik a jog és a való világ. És ezeknél az eseteknél nagyon szembetűnő.
Van esély szerinted, hogy változik a rendszer? Tehát ahogy most elmondtad, nagyon változtatni kéne ahhoz, hogy hatékonyabban lépjen fel a gyerek bántalmazásos esetek ellen. Van például erre módod, vagy nem tudom, hogy mi volt a célod, amikor így leültél, és megírtad ezt a 2 tanulmányt, illetve átnézted ezt a több mint 1000 esetet, amik akkor nyilván nagyon súlyos bűncselekményekről volt szó, tehát hogy nagyon nehéz lehetett ezeket végigolvasni és eltanulmányozni, de hogy van erre mód, hogy akkor ezt ők is elolvassák, akiket érint, és esetleg azt mondják, hogy jó, itt kéne változtatni.
Hát ez a cél. Természetesen nem vagyok azért mazoista, hogy a saját örömömre olvasgassak ilyeneket, úgyhogy nyilván van vele egy célom nekem is, nyilván az, hogy javítani, hogy ezt a tarthatatlan állapotot. Most én persze a legrosszabbat látom, tehát lehet, hogy egy kicsit jobb a helyzet, mert hogy számtalan sikertörténet lehet, de én azokat látom, ami nem végződött happy end, de egyik eset sem. Ez 2 kutatás volt, 2-2 éves nagy kutatás, és az első után elkezdtem ilyen rócsószerűen járni az országot és a szakembereknek előadásokat, műhelybeszélgetéseket tartani a jelzőrendszeri tagoknak, rendőrségnek, ügyészségnek, bíróságnak, tényleg mindenki volt. A gyerekvédelemben rengetegszer hívtak, úgyhogy nagyságrendileg 5600 szakemberhez jutott el az egész úgy, hogy élő szóban is, és ott voltam, és egyébként pedig nagyon sok tanulmány is jelent meg ezzel kapcsolatban, írásom, és olyan írásokat szerettem volna végül megjelentetni, amik nem kizárólag annak a szűk szakértelemmel bíró rétegnek vannak, akik ismerik a szakszavakat, akár a kriminológusok, vagy a büntetőjogászok, hanem úgy megfogalmazni és olyanokat írni, amik akár a laikusok számára is teljesen jól érthető, és jól leírja az egész helyzetet. Én sajnos csak ennyit tudok csinálni, és nyilván mindenki megteszi, vagy nagyon sokan dolgozunk azért, meg dolgoznak azért, hogy javuljon a rendszer nagyon nagy ellenszélben, sajnos sok esetben.
Ugye mondtad, hogy szociológus is vagy, miért lettél kriminológus, miért vonzott ez a pálya?
Igazából, amikor az egyetemre jártam, akkor volt egy deviancia szociálpszichológiája szakirány, aminek a keretében azonnal el lehetett menni börtönbe, és részt lehetett venni egy börtönkutatásban, ami engem nagyon, hát az nagyon érdekes. És aztán ennél is maradtam, szóval igazából az egyetemen kezdődött ez, és ott foglalkoztam a devianciával, akkor nem csak a kriminológiával, a kriminalizálódással, hanem egyéb devianciákkal. És aztán teljesen egyértelmű volt, hogy ebben szeretnék kutatni. Úgyhogy ez egy ilyen sajátos beteges szerelem lett, és itt turkálok a COSZ-ban azóta is, de nagyon érdekes. Egyébként csak ezt kell hozzá. Például az a hit kell hozzá, hogy valamit tudok javítani, mert ha ez nincsen, akkor ezt nem lehet túlélni. Tehát azért emlékszem arra, amikor olvastam ezeket az iratokat, a bűnügyi iratokat, nagyságrendileg az egész, az 2 tonna irat volt összesen, amit átnéztem, borzasztó nagy mennyiségű irat, és azért, amikor az elején voltam a kutatásnak, mondjuk a 100., 200. eset után, akkor azért nem mindig tudtam a következő aktát kinyitni anélkül, hogy ne lettem volna rosszul. Tehát, hogy volt egy ilyen rész, amíg fel kellett az egészet valahogy dolgozni, mert hogy borzasztó nehéz még így is távolról is szembesülni ezekkel, úgyhogy úgyhogy azok a szakemberek, akik terepen vannak, és a gyerekvédelemben dolgoznak, vagy akár jelzőrendszeri tagok, hát le a kalappal.
Bocsánat, hogy felteszem ezt az utolsó kérdést, de hogy nem csalódtál-e mondjuk így az igazságszolgáltatásban, vagy a büntetés végrehajtásban, vagy pedig pont ez a remény van benned, hogy de kell, hogy jobb legyen?
Hát ez nem az a probléma szerintem, amit elsődlegesen a büntetőigazságszolgáltatásnak kell megoldani. Itt a szociális ellátórendszer és a gyerekvédelem az, ami hangsúlyos. Szóval az már baj, hogyha a büntetőigazságszolgáltatásnak dolga van, mert meg lehetne előzni, hogyha egy jó rendszer lenne, vagy csak nagyon kevés esetben kellene ezt használni. Az nekem nagyon megdöbbentő, és nem tudom megmagyarázni igazából, hogy ebben az esetben miért ilyen enyhe a büntetés kiszabási gyakorlat. Hozzáteszem, hogy ez egy szubjektív nézőpont, hogy enyhe, mert mondjuk nem mindenki vélekedik így, nyilván a bírók például nem így vélekednek erről. De hát ebben a helyzetben ez nagyon visszás, mert a börtönben azért nem szoktak egyébként az emberek megjavulni, tehát a szabadságvesztés büntetés az arra eléggé alkalmatlan, hogy aztán reszocializálja, vagy reintegrációt segítse, ahogyan most működik. Viszont ezekben az esetekben legalább annyi lenne, hogy amíg az elítélt börtönben van, addig felszabadul a család, vagy a gyerekek. Szóval itt lehetne haszna. Még akkor is, ha pusztán annyi történik, hogy nincs otthon. Hogy nem a gyereket kell kiemelni, hanem az elkövető megy el onnan. És ezzel nagyon nehéz szembesülni. És de rengeteget csalódtam, igen. De aztán rengeteg szakemberrel beszéltem, és azok viszont nagyon inspirálóak voltak, és nagyon sok mindent akkor értettem meg. Mert hogy rengeteget kérdeztem én is. Csomó esetben tartottam előadást, és azt követően beszélgetések voltak. És rengeteg ilyen értetlenségemet, hogy de miért van ez, de miért nem jeleznek, de miért nem jeleznek újra, de hogy lehet az, hogy nem történt semmi, azokra választ kaptam a másik oldalról, és sokkal teljesebbé vált a kép.
Nagyon szépen köszönöm dr. Solt Ágnesnek, hogy eljött hozzánk. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm szépen.